Szeretettel köszöntök mindenkit. Megkezdjük előadásunkat. A mai témánk a gyógyító megbocsátás. Hát talán annyira nem kell sötétíteni, mert a végén még talán elalszunk, nem? Nem. A témánk azért nagyon fontos, mert nagyon sokan küszködünk azzal, hogy nehéz legyőzni azt, hogyha valaki megbánt, hogy ne nehezteljünk. És nagyon sokszor tapasztalhatjuk az életben, hogy élethosszig tartó haragvások vannak mondjuk családtagok között, neheztelések, és a mi tapasztalatunk, hogyha beteg emberekkel foglalkozunk, vagy látjuk, hogy valaki súlyos fizikai betegségben van, és kicsit megbeszélgetjük a dolgait, az életét, hát bizony majdnem mindig a háttérben kiderül az, hogy neheztelések, engesztelhetetlenségek vannak a háttérben. Alapkérdés ez, és ahogy haladunk a sorozat vége felé, egyre mélyebbre hatolunk az emberi lelki világ területén, és az utolsó két előadás majd az érzelmi sérüléseinkről és azoknak a gyógyításáról szólnak. Ezek azért nagyon fontosak, mert a legmélyebb sebeket általában az érzelmeink világában éljük meg, nagyon sok gyermekkori, ifjúkori, sőt aztán később felnőttkori sérülést is elszenvedünk, és mivel nagyrészt ezeket nem tudjuk feldolgozni, ezért megmaradnak, és bennünk munkálkodnak. Na de a mai témánk a megbocsátás, és azért is az a címe az előadásnak, hogy gyógyító megbocsátás, mert valóban gyógyít. Ha valaki meg tud bocsátani, akkor óriási felszabadulást él meg a lelkében, mintha egy malomkő esne le a szívéről, tehát gyógyító hatása van. Rengetegen feldolgozták ezt a témát a művészettörténetben, főképp a tékozló fiú történeténél, mert az apához, amikor hazamegy a fiú, a megbocsátásnak olyan tökéletes és gyönyörű példáját mutatja az apa, hogy hogyan kell megbocsátani feltétel nélkül, hogyan fogadja vissza a fiát, hogy ugye itt egy indiai, meg egy európai festőnek látjuk itt az ábrázolását. Az apai szeretetnek az elfogadó, szépséges vonása tűnik elénk. Az érzelmi problémáink egyik oka az, hogy nem tudjuk elfogadni a megbocsátást. És ha nem tudjuk elfogadni, nem is tudunk megbocsátani. Mire gondolok most? Majd látni fogunk egy ige helyet, hamarosan felvillantom, hogy az egyik legnagyobb probléma az emberi világban, hogy nem hisszük el azt, hogy Isten megbocsát nekünk. Nem hisszük el azt, hogy nekünk minden tartozásunkat elengedi, és szabadok vagyunk. És mivel nem hisszük el, ezért nem engedjük el másnak mi is a tartozását. Ezért vagyunk sokszor kérlelhetetlen hitelezők. És az adósok börtönébe akarjuk zárni embertársunkat, hogy fizesse meg, amivel tartozik, és kérjen bocsánatot. Ugye szoktuk ezt mondani. Megvizsgálhatjuk magunkat, és magunkba tekinthetünk, és átgondolhatjuk az életünket, hogy vajon valakire neheztelünk-e. Úgy világosan, nyíltan ki tudjuk-e mondani, hogy hát bizony, én ezt nem felejtem el, amit velem tettek valaki, vagy tett, és én sokan ki is mondják, ezt nem tudom megbocsátani. Általában az ember hajlamos arra, a második pontnál látjuk, hogy a felelősséget nem magunkra vesszük, hanem másra hárítjuk. Ha én nem ilyen családba születtem volna, ha nekem nem ilyen körülményeim lettek volna, többre vittem volna, ha az én szüleim nem ilyenek lettek volna, stb., akkor nem kerültem volna ilyen nehéz helyzetbe, és így tovább, és így tovább. Tehát a felelősséget áthárítjuk. Ez egy tipikus érzelmi sérülés, az áthárítás. Egy felnőtt érett ember magára vállalja a felelősséget. Hogy gyerekkorunkban mit tettek velünk, vagy ifjúkorunkban, vagy tegnap, hogyha valaki igazságtalanul bántott is minket, igen, ez való, ez nem a mi hibánk, és nem a mi bűnünk. De hogy hagyjuk-e magunkban a neheztelést, a haragot eluralkodni, az már a mi bűnünk, és azért mi vagyunk felelősek. Tehát egy kis próba, hogyha ezt átgondoljuk, akkor megláthatjuk, hogy vajon hogy is állunk. És aztán az is érdekes, hogy a nem tudatos reakcióink és emlékezetünk próbája. Mennyire élesen emlékezünk arra, azokra a bántásokra, amiket átéltünk, mennyire időzünk felettük. Sőt, az is érdekes, hogy ha valaki például indokolatlanul ideges lesz egy adott helyzetben. Például egy érdekességet olvastam David Siemens a Gyógyító sebeink című könyvében, hogy egy főiskolai tanár, ahogy tartotta az óráját, egyik hallgató közbeszólt, és úgy feldühödött, hogy teljesen kikent magából, és nem is értette miért. Magát is meglepte ez a reakciója, és aztán később, amikor beszélgetett valakivel, aki úgy segített neki átgondolni az életét, akkor felszínre került, hogy ez egy érzelmi sérülés, és gyerekkorában rendkívül agresszíven bántak vele bizonyos osztálytársai, és azoknak a lerendezetlen, meg nem bocsátott világa ott munkált benne, és indokolatlan haragvásra, indulatkitörésre ragadtatta magát gyakran. Tehát, ha valamelyikben érintettek vagyunk, akkor ez az előadás nekünk szól. Én is azért vállaltam ezt az előadást, és azért is készülünk rendre ebből a témából különféle alkalmakkor, táborainkban, vagy házassággondozó heteken, mert mi is, amikor voltunk ilyen házassággondozó héten, akkor Pálhegyi Ferenc előadó, és akik ott jelen voltak és segítettek az életünket átgondolni, megvilágították, hogy bizony mindannyian érintettek vagyunk, és én is. Én legalábbis biztosan, hogy átgondoljuk, és nagyon sokszor még az is egy tapasztalat, hogyha meg is akarunk bocsátani, itt, valahogy itt mégse tudunk. Nem tudom, van-e ilyen tapasztalatunk. Hogy már akarom, megértem, nem akarok neheztelni, és mégis ott van bennem valami furcsa érzés. Valami kellemetlen utóhang. Egy rossz zönge, egy keserűség. Miért? Miért? És mit kezdjünk vele? Hát erről is szól a mai előadás. A Biblia szerint, Jézus Krisztus szerint az emberi élet egyik alapvető kérdése a megbocsátás kérdése. Amikor a mi atyánk imáját elmondta Jézus, akkor ezt fűzte hozzá egyedül. Ez volt a hozzáfűzése. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Itt Jézus világosan és egyértelműen kimondja Máté evangélium a 6. fejezetében, hogy üdvösség kérdése a megbocsátás. Ha engesztelhetetlen lelkületet őrzünk magunkban, akkor elveszítjük az üdvösségünket. Tehát ilyen nagy hordeléje van ennek. Ez tényleg, hogy úgy mondjam, nem játék, hanem ezzel komolyan foglalkoznunk kell, mert aki mondjuk hívő ember és keresztényként szeretné az életét megélni, és magában tetten éri, hogy bizony vannak emberek és helyzetek, amiket nem tud feldolgozni, és bizony az őt lázba hozza és neheztel. Mint ahogy hallottuk a táborban, egyik táborban egy kedves hölgyet, aki azt mondta, hogy én megbocsátottam a sógoromnak, de nem tudom átlépni a küszöbét. Már 25 éve. Ugye mondhatjuk, hogy megbocsátottam, de nem tudom átlépni a küszöbét. És akkor mondtuk neki, meg elmagyaráztuk ott, hogy a megbocsátás az azt jelenti, hogy átlépi a küszöbét. Nem szavak a megbocsátás. Az tett. Az Jézus azt mondta, hogy ha valakinek panasza van ellened, nem mondta, hogy jogos vagy jogtalan, ha valakinek panasza van ellened, tedd le az ajándékodat, amit az Úrhoz vinnél, és menj el hozzá, és rendezd vele. Tehát nem az a kérdés, hogy jogos vagy nem jogos, menjünk el, oldjuk fel. Kedves hallgatók, ez a példázat, amit Péternek mondott el Jézus, nagyon kicsi a betű, de majd elolvasom, nagyon fontos, mert ez a példázat érteti meg velünk azt, hogy hogyan kell nekünk megbocsátani. Különben megjegyzem, Jézus azt mondta Péternek, amikor előkérdezett, hogy hányszor kell, Uram, nékem az én felebarátomnak megbocsátani, és azt mondta Jézus, hogy 70-szer, 7-szer. De persze ez egy jelképes szám, mert 7-7-es is, meg a 70x7, ez egy olyan jelképes szám, hogy végtelenszer. Hát embertársamnak végtelenszerre meg kell bocsátanom. E példázat után, meg előtte is beszélte erről, Máté evangélium a 18. fejezetében elmondta a fő példázatot, ami a megbocsátással kapcsolatos. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenit, amilyen volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörgött néki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az ő adósságát is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatta mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörgött néki mondván, légy türelemmel hozzá, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem ellenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feletté megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatásodon, amíg éppen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Tehát itt az utolsó mondat az, ami megvilágítja, hogy erről szól az egész. Tehát nem adósságról, meg sáfárkodásról, meg lopásról, meg nem tudom miről, meg tartozásról, hanem a megbocsátásról ez a példázat. És az a 10 000 talentum nem más, nem tudom, tudjuk, hogy mennyi egy talentum, ugye van különféle talentum, ezüst és arany talentum, 34-35 kg arany vagy ezüst. A 10 000 szorozzuk meg, ez több vagonnyi arany. Ez hogy lehet megfizetni? És egyáltalán hogy lehet ennyi tartozása annak a szolgának, ugye? Mert elképzelhetetlen, de ha a bűneinkre gondolunk, akkor már nem olyan elképzelhetetlen, hogy megfizethetetlen tartozásunk van nekünk az Urunk felé, a Teremtőnk felé. Akitől, ha mi kérjük őszinte szívvel, nagyvonalúan, könyörgés nélkül elengedi. Ő neki, ő gyönyörködik a megbocsátásban. Van ilyen ige a Bibliában, Mikéás könyvében. Neki ez nem ilyen nyögvenyelőses megengedés, hanem ő ezt örömmel, aki megbánja, elengedi. Csak nem tudom, észrevették-e, hogy ez a szolga vajon miért viselkedett úgy az ő szolgatársával, hogy ilyen kérlelhetetlen volt. És ő számon akarta kérni a 100 dénát, pár napos vagy egy időszakos munkabér, amit könnyen lehet pótolni. Annyival tartoztak neki. Hát ugye ez nagyon jellemző az, hogyha mondjuk mi a Teremtőnkkel kapcsolatban az egész életünk összegének lévő, megfelelő, óriási mennyiségű tartozásunkat elengedi, és mondjuk valaki bennünket egy szóval, vagy gúnnyal, vagy jogtalanul megbánt, akkor mi elkezdünk ezen kardoskodni, és azt mondjuk, nem, bocsátok meg. Ez a szolga nem fogadta, nem hitte el, hogy az Isten, az Ura megbocsátott neki. Tudni, hogyha elhitte volna, akkor a megbocsátás ajándékában részesülve ő is meg tudott volna bocsátani. De az ember nem tud megbocsátani, aki nem hiszi el azt, hogy neki megbocsátanak. Ez is egy tipikus érzelmi sérülés. De hittel függ össze, és értelemmel, és döntéssel ez a szolga nem fogadta el, nem hitte el, ezért kérlelhetetlen volt. Be akarta zárni az embertársát az adósok börtönébe. De az ítélő Isten ugyan nagyvonalú, és Isten megbocsát mindent ezen a világon, de nem törli el a vétkeinket addig, az ítéletig, amíg meg nem nézi, hogy hogy éltünk a kegyelemmel. A kegyelemmel vajon kegyelemmel éltünk-e? Felhasználtuk-e a kegyelmet arra, hogy másnak is kegyelmet adjunk? Ha nem, akkor vissza fogja hozni azt a bűnt, és meg kell fizetni a tartozást. A tartozás pedig nem más, mint a kárhozat. Hogy nekünk kell a bűnünknek megfizetni az árát, annak pedig az elveszés, a megsemmisülés a következménye. Ilyen hordereje van ennek a témának és ennek a kérdésnek. Ezért kulcskérdés, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy meg tudjunk bocsátani embertársunknak. Érdemes számba venni, hogy milyen dinamikája van annak, milyen lefutása annak, hogyha bennünket megbántanak. Megbántanak, érzékenyé válunk a másik ember iránt, megsértődünk általában, és tipikus, szinte visszakézből viszont bántunk. Azt hiszed, te külön vagy? És rögtön megtaláljuk a másiknak a hibáját, mert neki is van hibája, és akkor áttereljük a szót az ő hibájára, erre ő persze visszavág, erre mi is visszavágunk, és beindul egy ördögi kör. Ugye? A házassággondozó héten mondta egy fiatal pár, akik felismerték a maguk állapotát, és mondták, hogy hát mi már olyan állapotba kerültünk, hogy mi már félváró is megsértettük a másikat, és megbántottuk. Ennek pedig a következménye az, hogy egyre érzékenyebbekké válunk, egyre sérülékenyebbekké válunk, ugrásra készen várjuk, hogy mikor támadnak és viszont támadunk, egyre sötétebben látunk, nem tudunk jót feltételezni a másik emberről, lehet az a munkatársunk, házastársunk, gyerekünk, vagy hittestvérünk, vagy akárki, a bolti eladó, teljesen mindegy. És egyre jobban eltorzul a látásmódunk, és olyan ez, mintha egy lejtőn mennénk lefelé, és egyre jobban eltávolodunk a valóságos látásmódtól, a helyes értékelésétől a dolgoknak, és egymástól is eltávolodunk, az embertársainktól, elszigetelődünk, ez is egy tipikus jelenség, majd a következő előadáson foglalkozom vele, embertársainktól és Istentől is. Ennek nagyon szomorú a lefutása. A megbántásnak természetes következménye az, hogy haragot vált ki. És ezt a haragot hogyan kezeljük? Két-három féleképpen is kezelhetjük. Az egyik a nyílt támadás vagy agresszió, amikor a harag felgerjed és levezetődik, visszavágunk indulatból, agresszívan. Ha harc, hát legyen harc, ugye? És akkor visszamondunk. Lehet szóval is bántani, lehet kézzel is, tettel is, lehet tányérral is, ugye oda csapni, ki tudja mivel, magyarul agressziót gyakorlunk. De vajon ez a megoldása? A másik megoldása a keserűség, vagy elfojtott harag, amikor az ember ugye illendőségből, vagy jómodorból, hát ugye nem illik az embernek kivetkőzni önmagából, hát ugye valaha a Biblia ige ott van bennünk, hogy nagyobb győztes az, aki uralkodik a maga indulatán annál, mint aki várost vesz be. Hát igen, igen, uralkodunk, tűrte, toldi, tűrte, ameddig tűrthette, ugye? De aztán, amikor már nem tűrte tovább, mert az elfojtott harag gyülemlett fel, a megbántottság, és ettől csak fogta azt a malomkövet, és aztán kicsap, és hát bizony akkor baj van. Tehát az elfojtás sem megoldás, hogy eltűrjük magunkban a megbántottság érzését, dédelgetjük a keserű gondolatokat, és egészen odáig jutunk, hogy még akár verset is faraghatunk belőle, ahogy Tóth Árpád tette. Magam vagyok nagyon, kicsordul a könnyem, hagyom, viaszos vászon az asztalomon, farigcsálok lomhán egy dalon, sápat, szánalmas figura én, s magam vagyok a föld kerekén. Hát nem tudom, hogy hol szokott lenni egy lakásban viaszos vászon. Tessék? A konyha asztalon, ugye? Hogy került a konyhába a költő? Minden bizonnyal egy kis... Tessék? Enni? Hát itt most nem az tűnik ki, hogy enni ment ki, mert akkor az edésről írt volna egy jó kis verset, hanem valami sértettség sugárzik, mert ugye én, sápad, szánalmas figura, én. Magam vagyok, nagyon. Tehát egyedül érzi magát, elszigetelődött.
Ez melyik verséből való aztán?
Most hirtelen nem tudom, mert én is egy könyvből jöttem. Igen, de majd megnézzük. És kikerült a konyhába, valakivel összeveszett, vagy a feleségével, vagy családtagjaival, magányosnak érzi magát, de mivel költő, ugye, hát még egy jó ürülj arra, hogy írhatunk egy verset is belőle, a művészetet is fel lehet használni ilyen célra, de azért érzi azt a nagy elszigeteltséget, hogy magam vagyok a föld kerekén. Tehát ez is egy megoldás, hogy egy elfojtás, egy áttranszponálás, és olyan is lehet, ami itt a harmadik megoldás, amit látunk, a gyűlölet, amikor a harag stabilizálódik, azonossá válik az ember a haraggal, gyűlöletté válik, életállapottá. Ilyen volt Káin, amikor Ábelre haragudott, akkor azt mondta neki az Úr, miért haragszol és miért csüggeszted le a fejed? Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, de ha rosszul cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyodásod, de te uralkodjál rajta. Tehát Káin azonosult a haraggal, és hova jutatta? Gyilkosságig, megölte a testvérét. Tényleg jogos, amit Jézus mondott, hogy aki haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. János apostol kiegészíti, mert mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, embergyilkos az. Hát igen, mert valahol, amikor haragszunk, azt fejezzük ki, hogy nem kívánom a léted. És hát ugyan a jómodorom és a környezetem meg a kulturáltságom nem engedi, hogy leszúrjalak, ugye? Meg hát még bizonyos józan észbeli belátások is. Na de hát sok esetben az emberek nem engedik, hogy visszatartsa őket ez, és bizony eljutnak odáig. Tehát ezek a műalkotások, amit Picasso-tól kezdve más szerzőktől szedtem, ugye azt mutatják, hogy hát ugye a bikaviadal képe, illetve ez a iszonyatos feszültséget sugárzó emberi arc, és hát egy férfi és egy nő, akik egymásnak hátat fordítanak, ugye a neheztelés, a haragnak a képei, illetve hát a harc és az indulat, az agresszivitás képei jelennek itt meg előttünk. Mi a bántás üzenete? Ha bennünket megbántanak, vagy mi megbántunk valakit, ezzel mit üzenünk annak a félnek, akit bántanak? Az alapvető nagy üzenete az, hogy nem felelsz meg. Nem vagy jó. Akár szülő, gyermek, kolléga, társ, mindegy. Az, amit teszel, az nem jó, nekem nem tetszik, csináld másképp. Egy rejtett üzenet van mögötte, nem vagy jó, nem felelsz meg. Ez vezet az emberi életnek egyik legalapvetőbb problémáját. Tehát melyikünknek nem mondtak ilyet? Melyikünknek nem mondták a tanárunk, vagy a szülőnk, hogy ezt nem jól csinálod? Vagy nem bántottak meg bennünket? Hát mindannyian átéltünk. Ez nem is probléma. A probléma az, amikor olyan sorozatos bántásokat, vagy igazságtalanságokat, vagy például mondok egy dolgot, hogy egy gyerek mondjuk mindig szeretne segíteni az édesanyjának, és szeretne a kedvébe járni, és az anyukája például állandóan nem hogy megdicsérné, hanem azt mondja neki, hogy az a szalvéta nincs a helyén, hát a kés nem oda kell tenni, hát nem tudod? De és a szegény gyerek nem azt kapja, hogy hát jaj, de jó, hogy segítek, hanem mindig valami elég. Te tudnád ezt jobban is csinálni, ha figyelnél. És állandóan ezt hallja ez a gyerek, és mit érzékel ebből, hogy nem felelek meg. Az anyu nem fogad el. És ez rendkívül nyomást gyakorol a gyerekre, és ez egy sértés, ez egy üzenet. De hát persze a felnőtt korunkban is különféle mértékben átéljük ezeket. Alacsony önértékelés. Már függetlenül a gyerekkortól, ha bántanak bennünket ezzel, azt érzékeltetik velünk, hogy nem felelsz meg, nem csinálsz jól valamit. Ha pedig nem csinálom jól, akkor mi a következő lépés? Hát akkor nem csinálom. Inaktivitás. De sokszor az emberek ilyenkor azt mondják, hogy hát majd meglátjátok, ha nem csinálok, vagy ha nem leszek. Majd nélkülem hogyan mennek a dolgok. És amikor kiderül, hogy nélküle is mennek a dolgok, akkor mit érez? Fölösleges vagyok. Hát akkor én nem is kellek. Nélkülem is megy az élet. És az ember úgy érzi, hogy hát akkor vissza kéne vonulni, depressziós, depi lesz, ugye az ember, szokták mondani a fiatalok, depresszió, és bizony eljuthat odáig is, hogy hát minek élek? És akár az öngyilkosság gondolata is felvetődhet. Aztán van olyan lefutása ennek az alacsony önértékelésnek, hogy viszont bántás. Itt most főképp arra gondolok, hogy amikor bántanak bennünket, ugye nem akarjuk elfogadni ezt a bántást, érezzük, hogy ha nem vágunk vissza, vagy nem leszünk passzívak, mint az lefelé mutató táblázat, hanem aktívak akarunk maradni, mert nem akarjuk elfogadni, hogy bennünket mindig gyötörnek, akkor elkezdünk harcolni. És ennek az eredménye az, hogy a bántanak, gyorsan megkeresem, hogy másikat hogyan bánthatom vissza. És így ilyen folyamatos bántás, oda-vissza, pingpongozás indul meg, és gyötri az ember a másikat. Vagy lehet olyan lefutásait, az úgynevezett öngyilkos merénylet, az Al-Qaida módszer, hogyha a másikat bánthatom, még akkor is megteszem, még ha nekem is rossz az. Inkább magamat is büntetem, ha azzal a másikat is bánthatom. Az ember a szíve mélyén ilyenkor már szeretne oda menni a másikhoz. Szeretné azt mondani, hogy hagyjuk ezt az egészet, ezt a gyerekes durcásdit. Szeressük egymást. De nem. Majd, ha bocsánatot kér. Majd, ha ő megteszi az első lépést. Ugye, és így az ember is szenved, meg a másikat is szenvedteti. Ha a másik is pont így gondolkodik, akkor mi lesz ebből? Napok, hetek, hónapok eltelhetnek úgy, hogy haragszunk egymással. És várom, hogy majd a másik megtörik. De hát hol vezet ez? Aztán van olyan megoldás is, hogy az ember próbálja kompenzálni ezt a tehetetlen, értékelhetetlen helyzetet, hogy ő nem jó semmire, hogy nem becsülik őt, és próbálja elterelni a figyelmét, tévénézés, internet, különféle függőségek következő előadás témájába ide mutatunk, hogy valami sérülés odáig jutott, hogy próbálom elterelni a figyelmemet, és valami szert keresek, hogy ez a rossz érzés eltűnjön belőlem, vagy legalább kompenzáljam, evésfüggőség, társfüggőség, zenefüggőség, indulatfüggőség, stb. Aztán ez egészen odáig fajulhat, hogy az irrealitás szintjéig mehet, az ember elmenekül a valóság elől, már álomvilágban él, vagy drogozni kezd, vagy egyszerűen a filmek, csak filmekben él, vagy regényekben, és ki tudja, milyen megoldásokat képes az ember találni. Vannak fiatalok, épp nemrég utaztam a vonaton hazafelé Sopronból pár nappal ezelőtt, és ott ült előttem egy néhány fiú, meg egy lány, ott így pont közéjük, úgy beszorultam, oda volt a helyegyem, oda szólt, és ilyen foci csapat vezetője volt velem szemben, egy rendkívül kegyetlen fiú, aki kipécézte a szem átellenben lévő fiút, és mindenért ott egy másfél órán keresztül hallgattam, mindenért piszkálták, gyötörték, kínozták, alázták. Egy szörnyű volt végig hallgatni ezt az egészet, és épp azon gondolkodtam, mit tehetnék én. Nem tudtam más tenni, mint hogy fohászkodtam, mert éreztem, hogy ez egy iszonyatos helyzet, amikor egy embert így bántanak, és szegény látszott, hogy gyötrődött, és akkor elején még néhányan próbálták őt védeni, de aztán ők is átpártoltak, és egy ilyen háború folyt. Hát szörnyű volt ezt végignézni, és hát így belegondoltam azt, látva így a fiatalokat, hogy mi szenvedéseket élhetnek át egymástól, meg ilyen klikkekben, hogy megfeleljenek. Nagyon sokan úgy töltik az idejüket, hogy minden percen ott van a fülükön a zene. Hallgatás, hogy meneküljenek, hogy töltsék a fejüket zenével és zajjal. Hogyan dolgozzák fel ezeket az iszonyatos dolgokat? Hát most már láttuk a diagnózist, ezt a sok szörnyűséget, de mi a megoldás? Hogyan szabadulhatunk ki ebből a békjóból? Mindannyiunk elemi tapasztalata a megbántottság. Hogyan tudunk ebből kijönni? Mit tegyünk? Ha bántanak bennünket, a legelső dolog az, hogy ne fogadjuk el ezt a bántottságérzést, szabadulni akarjunk tőle, de ne is tagadjuk le. Ne folytsuk el, mert annak semmi értelme, mert az olyan, mint egy bugyogó vulkán, előbb úgyis kirobban, vagy utóbb. Ne folytsuk el, de ne is vezessük le egy embertársunkon. Mert annak sincs sok értelme, mert akkor meg megbántjuk. Az elfolytással önmagam ellen fordulok, és magamat betegítem meg. A agressziónak ez a formája befelé fordul, a másik pedig kifelé, a másik felé. Egyik se jó. Most mit tegyünk? Mit mond Isten? Mit mond a Biblia? Azt tanácsolja nekünk, nézzük meg ott a második pontot, vigyük elé ezt a bántást. Nevezzük néven, amit érzünk. Ha gyűlöletet mondjuk, hogy gyűlöm. Ha haragot mondjuk, hogy haragszom. Ha sértve érzek magam a létemben, mondjuk ki ezt. Azt, amit érzünk, úgy, ahogy van, pontosan azt. Ne szépítkezzünk, meg udvariaskodjunk, meg magyarázkodjunk. Ilyen az ember. Fejezze ki, amit érez. A Bibliában rengeteg ilyen leírás olvasható. Az úgynevezett átok zsoltárok, például Dávid zsoltárai, 139. zsoltár. Bizonyos értelemben a 102. zsoltár. Amikor egy mély bajba került ember, kimondja a legsötétebb gondolatait. Az ellenségről a legfélelmetesebb szavakat. Hogy mit akar, vagy mit képzel róla, és szinte izzanak a szavai a gyűlölettől, és ez olyan felfoghatatlan sok ember számára, hogy kerülhet ez bele a Bibliába. Mert hát mert hát mint a széklához vágják a fejét, meg ilyeneket, szóval hát úgy érzi az ember, hogy hát az a szerető Isten könyvébe ilyenek nem illenek. Igen ám, de Dávid kinek mondta el ezt az érzését? Saulnak, aki az ellensége volt? Aki olyan ellensége volt, hogy kb. 15 éven keresztül üldözte? Nagyon jól tudjuk, hogy Saullal hogyan bánt Dávid. Még amikor megölhette volna, és azt mondta, nem emelem a kezemet az Úr felkentjére, és amikor meghalt, 7 nap gyászsal küzdött érte, és amikor még élt is, gyászsal és imádsággal küzdött Saulért. Tehát a törvényszerűség, amit itt szeretnék megmutatni, illetve felvillantani a Bibliából, hogy azt, amit érzünk, mondjuk el Istennek, fejezzük ki a haragot. Sőt, a Bibliában vannak olyan leírások is, amikor Jób például haragszik az Istenre. Perlek, Uram, veled. Vagy Jeremiás. Azt mondta, Uram, olyan vagy, mint a csalókavízű patak, megcsaltál engem. Jeremiás, az Úr profétája, ilyet mond az Úrnak. Nem megyek-e a szolgálatba? Olyan vagy, mint a csalóka vízű patok, amelynek nincs vize. Megcsaltál. Tehát haragszik az Istenre. De kinek mondja ezt el? Magának az Istennek. Uram, perlek veled. És utána Isten mit tesz? Harmadik pont. Bevalljuk neki, megláttatjuk vele, kimondjuk az állapotunkat, és ő ezt elfogadja, megláttatja ennek a bűn részét, feloldja bennünk a bűnbánattal és a megbocsátással, rávezet arra, hogy bánjuk ezt meg, az indulat és a gyűlölet az nem helyes, főképp embertársunk ellen fordul, vagy akár Isten ellen, vagy önmagunk ellen, mert valaki annyira megutálhatja önmagát is, hogy azt mondja, Uram, utálom magamat, undorodom magamtól. Legszívesebben elpusztítanám magamat. Sok ember idáig is eljut. Mondja ezt is ki. És Isten majd elmondja neki a vigasztaló igéket, hogy gyermekem, én örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Jeremiás 31.3. És ezért bocsátom reád az irgalmasságomat. Én nagyra értékellek téged, mert az életemet adtam érted. Ne becsüld le önmagad. Isten megvigasztalja az embert. És a bántó fél felé először is megmutatja a kegyelmét és szeretetét, megbocsát nekünk, és ezáltal feloldja azt a haragvó, gyűlölködő lelkületet, ami bennünk támad, és valóság. Az érzelmi kavart lecsendesíti, megnyugtat, elveszi a bűnünket, felszabadít. És ennek következménye az, hogy egy belső csend és nyugalom támad, és az isteni kegyelem elkezd bennünket az ő szava iránti engedelmességre kötelez. Elindul bennünk, és a bántó személy felé is elindít. Gondolatban először, érzelmi szintén, és el tud juttatni odáig a kegyelem, hogy elfogadom a másik embert, mert az, aki bántó, az nagyobb bajban van, mint az, akit bántanak. Ezt már Szokratész is kifejezte, hogy nem az az ember van nagyobb bajban, akit bántanak, hanem aki bánt. Mert a bántó fél, az kegyetlen és irgalmatlan. Inkább elszenvedem a rosszat, mint elkövetem a rosszat, inkább velem tegyenek rosszat, mint én tegyek rosszat másokkal. De ezt csak akkor tudja az ember megérteni, hogyha benne lecsendesedett a lázadás. Az utolsó előadásunkon majd az érzelmi kötődöttségtől való szabadulás előadásán majd a 12 pontban, amit felfedeztek és kidolgoztak, ott a szerző elmondja majd, hogy amikor megértjük, hogy akik bennünket bántottak, sérült emberek voltak, és meg tudunk nekik bocsátani, akkor teljesen megváltozik a viszonyunk felé, és attól kezdve nem bosszút, visszavágást dédelgetünk magunkban, hanem segítő szándékot, megbékélést, hogy rajta segítsek. És akkor még eljuthatunk odáig is, amit Jézus mond és tanácsol, ha valakinek panasza van ellened, menj el, beszéld meg vele. Kérdezd meg tőle. Tessék, nyugodtan be lehet jönni nyugodtan, hogyha akarnak. Tehát beszéljük meg, ha valakinek panasza van ellened, menj el és beszéld meg vele. Kérdezd meg, nagyon sokszor nem azt kell mondani rögtön, hogy bocsáss meg, hanem látom, hogy köztünk egy feszültség van, mondd el, mit gondolsz. Én is ezen gondolkodtam, és bizony látom, hogy sok mindent nem jól tettem. Beszéljük ezt meg, te hogyan látod? Ez rögtön a másikban egy megindulást munkál, hiszen látja, hogy nem támadni akarunk, nem magyarázkodni, nem kikerülni, nem vádolni, hanem tisztázni. Értsük egymást. Lehet, hogy félreértés volt. És jön a megbocsátás. És amikor, ha mi megbántottunk valakit, akkor kimondhatjuk, hogy bocsáss meg. Ha pedig ő megbántott bennünket, akkor fejezzük ki azt, hogy megértjük őt. És szeretnénk őt is felszabadítani. Ne nehezteljünk egymást. Mit tehetnék azért, hogy ne neheztelj rám? Kérdezzük meg. És feloldódik valami görcs. Aki ilyet átélt, felszabadító tapasztalatot élt át. Higgyék el, bár idáig eljutni nem könnyű dolog, mert alázatot igényel, de aki ez idáig eljut, az a lelkében egy óriási felszabadulást él át, békességet. Hogyan kell megbocsátanunk? Nagy kérdés ez. Megbocsátok, de nem felejtek? Megbocsátottam, de nem lépem át a küszöbét? Hogyan kell megbocsátani? Ez egy nagyon nagy kérdés. Ki mondja meg? Ki tud erre igazi tanácsot mondani? A Biblia azt mondja, ahogy Isten megbocsát nekünk, mi is úgy bocsássunk meg. Megvan a minta. Krisztus megadta a mintát. Az Efezusi Levél 4. fejezet 32. verse mondja, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén, azaz megbocsátván egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett, megbocsátott néktek. Úgy egymásnak, ahogy Krisztus nekünk. Jogos. Mert ha mi elvettünk egy 10 000 talentumnyi adósságnak a menlevelét és a felszabadító levelét, akkor 100 dénárt ne tudnánk elengedni. Nekünk nem olyan mértékben kell megbocsátanunk. Nem azzal foglalkoznak az emberek körülöttünk egyfolytában, hogy minket bántsanak. Mi emberek azzal foglalkozunk általában, hogy Isten bántsuk egész életünkben. Legyünk olyanok, mint Isten, nagyvonalúak. Rembrandt ezt a csodálatos rajzot készítette, rézkarcot, a tékozló fiú történetéről, amikor a fiú hazament, és figyeljük meg ezt az apai magatartást, 1636-ban készítette, ahogy odafogadja a fiút magához, az, hogy az egész lényével odahajlik. Nem glóriás szent az apa, együttérző, szenvedő apa. Őszinte, befogadó. Annál szomorúbb, hogy ott a háttérben az idősebbik fiú nem ilyen. Ő haragszik, ő nehezte. Majd még később erről szólok. Csak felvillantom ezt a csodálatos ábrázolást, az élete végén is utolsó festményei közül való ez a festmény, amikor Rembrandt megfestette, hogy a fiú hazamegy, és az apa elfogadja őt. Távolról meglátja őt, odafutván, nyakába esett, megcsókolgatta őt. A fiú még egy szót se szólt. Ilyen az Isteni meg, odafut, előre megy. Bemutatta Isten azt, hogy ő úgy bocsát meg, ahogy tőlünk elvárja, hogy ő elénk fut, menjünk mi is elé a másik embernek. És amikor elmondja a fiú a bűnvallomását, azt mondja, örömünnep van, az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És elhalmozza ajándékokkal. A fiú nem is tud mit szólni, nem is érti, mi történik itt. Nem is remélte, hogy fiúnak fogadja vissza, azt hittem, majd béresnek visszafogadja. Szóval csak azért mondom ezt pár mondatban el, hogy az ilyen a megbocsátás, az igazi megbocsátás. Az első pont, nem kell kiérdemelni. Vajon mi mivel érdemeltük ki azt, hogy Krisztus a mi bűneinket elvette? Lefizette az árát. Valamit mi tettünk? Valamit ezért imádkoztunk, vagy valami jó cselekedet végrehajtottunk? Nem érdem, hanem ingyen kegyelem, az Isten ajándéka. hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekeltekből, hogy senkinek érkedjék. Hát kedves hallgatók, hogyha mi azt várjuk, hogy valaki megbocsássunk, mert ő bennünket megbántott, akkor nem szabad azt mondanunk, megbocsátok, ha bocsánatot kér. Krisztus nem ezt tette. Ő nem azt mondta, hogy majd megbocsátok, ha megváltozol. Nem azt mondta az apa a tékozló fiúnak, hogy jó, visszafogadlak, ha 3 évig meglátom, hogy becsületesen dolgozol, és gyűjtöd a pénzt. Nem mondott semmilyen. Visszafogadta. Nem érdem, nem jó cselekedet következménye a kegyelem és az Isten megbocsátó ajándéka, hanem ingyen kegyelem. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Előre kész van. Önök még meg se születtek, és én sem. Amikor a világ megalapítása előtt Isten bennünket kiválasztott, elhívott, és elhatározta, hogy bennünket fiaivá fogad. Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Jézus Krisztus áldozata által Isten előre bemutatta azt, elkészítette a kegyelem megoldását, amiért mi semmit nem tettünk. Az itt van most kész. Két kézzel nyújtja felénk az Isten. Nem mondhatja egy ember sem Hitler, sem Sztálin, sem senki. Nekem nincs kegyelem. Mindenkinek van kegyelem. Mindenki számára kész a kegyelem. Előre kész van a kegyelem. Ebből az következik, hogy nekünk is el kell döntenünk a lelkünk mélyén, hogy e minta alapján előre elhatározzuk magunkat, magunkban, hogyha valaki meg fog bennünket bántani, legyen az gyermekünk, házastársunk, munkatársunk, akárki, a miniszterelnökig bezárólag, ugye, megbocsátunk. A múltra, jelenre és a jövőre nézve is egy elhatározást hozunk. Walter Nietzsche, aki a gyógyító megbocsátásról írt egy könyvet, történt vele ez az eset, hogy a feleségével otthon vitatkozott, veszekedtek, és úgy ment el otthonról, hogy odavágott a feleségének egy bántó szót, vagy mondatot, rácsapta az ajtót, és ment el előadást tartani. Miről? A megbocsátásról. Beült a kocsiba, és gyorsan elindult az előadás helyére, ugye ott a Németország-Svájc környékén élt, egy alagútba került, és akkor döbbent rá, hogy mit tett. Hogy bánt a feleségével. És milyen elszégyelte magát, de vissza már nem fordulhatott. Mert tekésett volna az előadásról, és ott elszégyelte magát a kocsiban, és az Isten szín előtt bocsánat kért a Teremtőtől ezért, és elhatározta, hogy ha hazamegy, első dolga lesz az, hogy a feleségétől bocsánat kér. Így is tett, meg volt az előadás, hazament, belép az ajtón, és a feleségének azt mondja, hogy kedvesem, lehetetlenül viselkedtem veled, meg tudsz nekem bocsátani? És erre a felesége azt mondta, hogy hát tudod, nem? Mi ezt már eldöntöttük, hogy előre megbocsátunk egymásnak. Én már előre megbocsátottam neked. Erre, amikor hallottuk ezt a történetet, egy kedves hallgató azt mondta, hogy könnyű volt ennek az asszonynak, mert legalább a férje bocsánatot kért tőle, de az én férjem tőlem soha nem kér bocsánatot. És én mit tegyek? Neki sincs más választás. Lehet, hogy vannak nehezebb helyzetek, de akkor is meg kell bocsátanunk, mert Isten így bocsát meg nekünk, és nem azért kell megbocsátanunk így, mert valakitől ezt mi elvárjuk, hanem mert Isten így jár el velünk szemben, és így tudja felszabadítani az életünket. És ne gondolják azt, hogy azért teszi ezt, hogy bennünket megalázzon, hanem azért, hogy meggyógyítson. Mert tudnilik az az ember beteg, aki haragszik. Az az ember kerül bajba, aki neheztel. Azt az embert emészti fel, a csontjaiig hatol a megbántottság érzése. A szép műalkotások jelzik, illetve ez a fenti alkotás, hogy a házasságban például ez egy alapvető dolog lenne, hogy meg tudjanak egymásnak bocsátani a felek. És nem csak a házasságban, szülő-gyerek viszonyban, rokoni viszonyban. Tele vannak az emberek neheztelése. A harmadik, ami nagyon nehéz az emberi természetnek, sőt szinte lehetetlen, ezért nem is az emberi természetből fakad, hanem Isten ajándéka ez is, hogy nem emlegetjük. Ha már egyszer megbocsátottunk, akkor nem emlegetjük. Akkor nem hántorgatjuk fel, nem hozzuk ismételten elő. Nem azért, mert nem emlékezünk rá. Ami egyszer megtörtént az életben, általában arra emlékezünk. Mikiás 7. fejezete azt mondja, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban, hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatsz a Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben. Nem emlegeti, nem hánytorgatja fel, nem mondja ismételten azt, hogy 5 évvel ezelőtt is ezt tetted, te ezt csinálod mindig, most is. Ez egy rendkívüli önfegyelmet igényel. Isten eldöntötte, hogy bár tudja és ismeri a bűnünket, amit megbocsátott, de nem hozza ismételten elő. Nem tudom, Jézust, ha megfigyeljük a Bibliában, például Péter, amikor letagadta őt, olvassuk a Bibliában, hogy Jézus a fejére olvasta? Újra és újra fejére olvasta? Nem olvassuk. Amikor vétkeztek vele kapcsolatban, ott akkor szólt, és többet nem említette. Akkor megbánták, lerendezték. Isten így jár el, és ezzel azt tanítja nekünk, hogy mi is ne emlegessük. Példabeszédek könyve azt mondja, hogy aki ismételten előhoz egy dolgot, szétválasztja még a barátságosokat is. És ez egy rendkívüli önfegyelmet igénye, amit csak Isten tud megadni, és a kegyelem, és az igazi szeretet, hogyha valaki mondjuk rendre mondjuk figyelmetlen, mondjuk egy férj a felesége iránt, nem ritka dolog, rendre figyelmetlen. És a feleségének őszintén meg kell bocsátani a férjének ezt a bűnét, de meg is kell vele beszélni. Hát egy igazi házasságban ezt megbeszélik, hogy kedvesem, úgy érzem, hogy te mindig figyelmetlen vagy. De rendezzük ezt le. És amikor mondja, a következő nap megint tetten éri azt, hogy figyelmetlen, akkor itt mit kell tennie, hogy ne emlegesse a múltat? Mit kell vajon mondania? Hogyan kell kifejeznie magát? Tessék? Ez már nem jó, mert ez célzás a múltra. Azt mondjam, most, ma. Ma ekkor és ekkor olyan jól esett volna, ha figyeltél volna rá. De és nem azt mondja, hogy te már megint figyelmetlen. Mint 5 vagy 20 éve. Ezen mit csinál? Tudod, hogyha emlegetjük, hogyha nem a tenger mélységébe vetjük, akkor mi történik? Emlékezzünk az adószóga példázatára, előhozzuk a múltat. Ha azt fejezzük ki, hogy nem bocsátottunk meg, ha pedig nem bocsátunk meg, mit fog tenni az Úr? Visszahozza a 10 000 talentumnyi adósságot. Vagyis azt a bűnünket visszahozza, amit elkövettünk vele kapcsolatban. És újra ott vagyunk, ahol voltunk, ahol a parcakat, sőt megtetőzve a mostani bűnünkkel. Ezért mondta Jézus, aki nem a kegyelem szerint él, annak nehezebb lesz az állapota, mint volt előtte, és egyre mélyebbre fog süllyedni az élete. És egyre keserűbb lesz, és egyre nyomorúságosabb. Tehát ennek nagyon, nagyon nagy mély lelki törvényszerűsége van. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy el kell tűrni a bűnt. Hallottunk egy történetet, ami nagyon szemléletesen kifejezi ezt a törvényszerűséget, hogy ugyan mindenkinek mindent meg kell bocsátanunk, még a legkegyetlenebb dolgokat is, amiket elkövettek velünk, mert arról is beszélek, hogy hogyan. Ugye az isteni mintát már láttuk, de hogy konkrétan az ember ezt lelkileg hogyan dolgozza fel, erről még majd szólok, de hogy mit jelent ez, hogy nem kell eltűrni. Hallottunk ott a táborban egy példát, ahol voltunk, hogy egy német asszonnyal történt, hogy a férje rendre részegen jött haza, és hát ez így ment már évek óta, és hát sok mindent tűrtek, ő is, a gyerekek is, féltek sokszor, amikor hazajött, agresszív volt, és amikor egyszer hazajött, feleségével elkezdett erőszakoskodni, szexuális életet akart vele élni, majd pedig így is tett, és miután végzett a dolgával, felállt, feltártolgott, és akkor elővette a pénztárcáját, és akkor egy 100 márkás lejtett eléje feleségére. A felesége nem szólt semmit, de ott abban a pillanatban elhatározta, hogy ő többet nem él vele együtt. És reggel, amikor a férje kiúrzanodott, oda ment hozzá, és azt mondta, hogy te tegnap ezt és ezt tetted, és ez megy már évek óta, én nem tűröm ezt el tovább. És elmegyek. A férje azt mondta, hogy menj. Hát igen, de nem volt neki hova mennie, mert nem volt lakása, meg nem volt saját megélhetési lehetősége. Elment abba a gyülekezetbe, ahol tartozott, és elmondta ott a hittestvéreinek, hogy mi történt. Együtt voltak, megbeszélték, az Úrhoz fohászkodtak, és néhány férfival, férfi elment a férjéhez, és azt mondták neki, hogy halljuk, hogy hogyan bánsz a feleségeddel, mi ezt nem fogadjuk el, és nem tűrjük el, hogy te így bánj vele, és vedd tudomásul, hogy befogadjuk őt, és segítünk rajta. És erre az a férfi azt mondta, hogy hát én nem is gondoltam, hogy ezeknek a hívőknek van gerincük. Hát nem kell mindent eltűrni, meg kell bocsátani, de nem kell eltűrni. Nem kötelezhet senki arra, hogy megalázottan élje le az életét, hogy agresszivitásnak kitegye magát, hogy az életét vagy a lelki fizikai épségét veszélyeztesse egy rosszul értelmezett és tévesen értelmezett keresztény felfogás miatt. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy el kell tűrni. Amikor dédelgetjük magunkban azt, hogy, illetve hogyha mondjuk egy másiknak az önzését vagy alkoholizmusát a elfogadó magatartásunkkal fenntartjuk, sőt támogatjuk, akkor tulajdonképpen bűnrészesekké válunk. Úgyhogy egy józan megfontolás után az embereknek döntéseket kell meghozni, hogy vajon meddig tűrnek. Például Jézus Krisztus is, amikor a házasság törésről beszélt és a válásról, elbocsátásról, akkor azt mondta, hogy van egy tűrés határ, amit Isten határnak jelöl meg, a házasság törés. Azt mondta Jézus, hogy ne bocsássátok el feleségeteket a paráznasság okán kívül. A paráznasság lelki vagy fizikai értelemben elégséges oka a Biblia szerint, hogy elváljon valaki. Isten nem kér az embertől lehetetlen, nem kéri azt, hogy állandóan alázza meg magát, vagy valakinek legyen szeretője, például mondjuk egy házastársának legyen szeretője, és akkor vele is együtt éljen házas életet. Erre a Biblia azt mondja, aki paráznával egyesül, mert ő parázna, akkor ő maga is paráznával teszi magát. És bűnrészessé. Tehát ezek mély, nehéz dolgok, de azt tanítja a Biblia, hogy ezekkel is szóba kell állnunk, mint hogy a gyülekezetre nézve is azt mondja, hogy ha látja a hívő közösség azt, hogy a gyülekezetben egy nyilvánvaló bűn van, és az illető nem akar tőle szabadulni, és nem akar tőle megválni, akkor figyelmeztessék négy szem közt, utána többen menjenek el hozzá, vigyék a gyülekezet elé az ügyet, fedje meg a gyülekezet, és ha ő rá sem hallgat, akkor zárják ki. Nem haragból, és nem azért, mert bosszút akarnak állni, hanem mert ez az isteni rend, az Isten népe között ne legyen nyilvánvaló, világos bűn, amihez az ember ragaszkodik, és nem akar tőle megválni. Miért gyógyít a megbocsátás? Azért egészségügyi sorozaton belül van ez az előadás, mert számtalan betegnél láttuk, rendre olvashatunk erre a szakirodalomban, hogy az ember betegségei mögött, sok esetben, majdnem minden esetben a rákos betegségek mögött valami mély rendezetlenség van a lelki háttérben. Mély fájdalom, megbántottság, gyűlölet. És ezért foglalkozni kell ezzel. Mert akinek megbocsátatik a vétke, olvashatjuk a 32. Zsoltárban, akinek bűne elfedeztetik, az boldog ember. Akinek az Úr bűn nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen. Mert amíg elhallgatjuk a bűneinket, figyeljük meg, megavulnak csontjaink. Ugye itt ezt a Szalai Lajos képet tettem be, rajzot, hogy egy ember, aki nem tud menni, ugye csontjaiban nem tudja magát megtartani, hát bizony a betegség és az önemésztő gondok és a bűn is elhatol a csontokig is. Éjjel-nappal, amíg rám nehezedik kezed, mármint a lelkiismeret furdalás miatt, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezetek minnyájan ti egyenes lelkűek. Kedves hallgatók, a legfelszabadítóbb tapasztalat, ha nem haragszunk senkire, ha nem neheztelünk senkire, ha nem őrizgetjük, nem táplálgatjuk a szívünkben a neheztelés érzését, hanem szabadok vagyunk, és azt mondjuk, hogy nem haragszom. Igazságtalan volt ő baja. Tolsztoj azt mondja, addig oldat tüzet, amíg nem késő című novellájában, amikor két család terpatvarkodik egymással. Az öreg bölcs, apa azt mondta, fiam, ha egyik őtök keresztény volna, már nem lenne perpatvar. Mert mindig kettőn áll a vásár. Ha az egyik keresztény, akkor ő enged. Út a családi pokolba, és a szabadulás útja. Ugyanaz az ige, Efezus 4.31-32 mondja, minden mérgesség és felgeljedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek, minden gonoszsággal együtt. A szabadulás útja pedig, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten és a Krisztusban megengedett, azaz megbocsátott néktek. Kedves hallgatók, a megbocsátás akarati döntés, értelmi döntés, az egész személyiségünket átható erkölcsi ítélőképességünk döntése, és nem érzelmi kérdés. Ezt nagyon fontos tudni. A megbocsátás nem más, mint hogy lemondok a megtorlás jogáról, bár látszólag megilletne a revans, vagy a megtorlás. És még akkor is lemondok, ha nem kérnek bocsánatot, és nem adnak jóvátételt. Kiengedem a börtönből, az elvárásom börtönéből a másik embert, és eldobom a kulcsot. Ez az igazi megbocsátás. A megbocsátás nem azonos a feledéssel. Nem kell elfelejtenünk, csak nem kell emlegetnünk. A tanulságát le kell vonnunk, emlékezetünkben tarthatjuk, de kár rajta időzni, mert hova vezet az? És a megbocsátás független az érzelmektől. Ez nagyon fontos törvényszerűség, és figyeljük meg ezt az idézetet. Walter Nietzsche a könyvében írja, hogy hogyan kell megbocsátanunk. Megbocsátani annyit jelent, többé nem foglalkozom a dologgal, tehát nem beszélek róla, nem gondolok rá. Ezért a megbocsátás együtt jár a hallgatással. Nem csak a kívülállóknak nem mondok semmit, hanem magának a vétkes személynek sem. Jegyezzük meg itt érdekességképpen, hogyha beszélünk egy másik ember vétkéről, például mondjuk, amit említettél, úgyhogy a többit tudjuk, ugye? Ennyi már elég, hogy akkor már a másikra utalok, amilyennek gondolom őt, vagy látom. Akkor ezzel egész egyszerűen bosszút állunk rajta. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a házastársam helytelen viselkedését például soha egyetlen későbbi szituációban sem említem többé. Aki minden adandó alkalommal társa szemére veti annak bűnét, vagy akár csak lopva ráirányítja a figyelmet a másik vétkére, az engesztelhetetlen. Ezt a lelkületet pedig Isten olyan bűnnek ítéli, amely súlyos következményekkel jár. Ha megbocsátunk a másik embernek, akkor azt is tudnunk kell, hogy mit bocsátunk meg. Rettenetesen tud fájni, amikor az egyik házasfér egyszer csak észreveszi, hogy az igen, megbocsátok neked már csak egy elcsépelt szófordulat, amelynek semmiféle konkrét tárgya nincsen. Nagyfokú őszintességre van itt szükség. Talán még egy fontos dolgot hagyj említsek itt meg, hogy mi történik akkor, ha megbocsátottam, és egyszer csak felrémlik bennem az emlék egy hónap múlva. Vagy fél év múlva. Vagy két nap múlva. És ennek nyomán megint haragot és keserűséget érzek. De nagyon valóságos dolog ez, és általában így is szokott történni. Akkor szabad és kell is ragaszkodnom ahhoz a tényhez, hogy már megbocsátottam, hogy tudatosan lemondtam az elégtételről és a megtorlásról, ezzel pedig a dolog el van intézve. Ha pedig eszembe jut, akkor jusson eszembe az is, hol és mikor bocsátottam meg azt. Tehát ha az érzelmeink ez esetben nem a valóságról adnak jelentést. Az érzelmünk és az akarati döntésünk nem egyezik. Tehát itt az érzelmeink hazudnak. Ha viszont hagyom azt követően, hogy megbocsátottam, hogy a haragom továbbra is becsapjon, mintha még nem bocsátottam volna meg, akkor ez a negatív érzés meg fog maradni. Isten arra teremtette az érzelmeket, hogy szolgák legyenek az ember életében, nem pedig arra, hogy uralkodjanak rajtunk. Ezért az érzelmeimnek alá kell vetniük magukat az akaratomnak és a döntésemnek. Meg kell hajolniuk Isten igéje a Biblia valósága előtt. És kedves hallgatók, ez azért nagyon fontos, mert az érzelmeink ez esetben nem a valóságot közvetítik, amikor én tudom, hogy megbocsátottam, elengedtem a tartozásomat, és ő mégis lázom. Szembe kell vele szállnom, és azt mondom, hogy te nem a valóság vagy, és ezért nem fogadlak el. És előbb-utóbb, hogyha mindezt rendre gyakoroljuk, akkor az érzelmeink megtanulják azt, hogy minek örüljenek, és minek ne örüljenek. De először ezt a harcot meg kell vívnunk. Mi van önmagunkkal? Sok embertől hallottam, én ezt magamnak soha nem tudom megbocsátani. Emlékszem egy asszonyra, egyik táborunkban elmondta, hogy ő neki az édesanyja mindig azt mondta, hogy lányom, szokjál le arról a cigarettáról, annyira bánt engem, hogy teszed magad tönkre, ne dohányozzál, kérlek, a kedvemért szokjál le. A lánya azt mondta, hogy azt csinálok az életemmel, amit akarok, neked nem mond meg, hogy mit csináljak, ne szabd meg az életem folyását, stb. De az édesanyja meghalt, és a lánya annyira emlékezett ezekre a szavakra, hogy úgy szégyelte magát, hogy azt mondta, többször is elmondta a táborunkban, hogy én ezt magamnak soha nem tudom megbocsátani. Az anyukám meghalt, nem tudom, meghalt és leszokott a cigarettáról rögtön. De azt mondta, ezt magamnak nem tudom megbocsátani. És akkor el kellett kezdenünk beszélni arról, hogy magunknak is meg kell bocsátani. Mert ha Isten megbocsát nekünk, akkor vajon mi milyen alapon nem bocsátunk meg magunknak? Ha nem bocsátunk meg magunknak, akkor tulajdonképpen azt teszem, több dolgot is teszek ezzel. Azt fejezem ki, hogy magamról nem tételeztem annyi rosszat, mint ami rossz kijött belőlem. Tehát nincs helyes önismeretem. Pedig a Biblia azt mondja, hogy nem kell nagyon meglepődni, ha rosszat teszünk, mert tetőtől talpig nincsen bennünk semmi épség. Hogy mi jön ki belőlünk, az épp sokszor a körülményektől, vagy hogy mit engedünk kijönni, az. De mi lehetőség szerint minden rosszra képesek vagyunk. Bocsánat, hogy ezt mondja a Biblia, de tényleg ezt mondja. Nincsen bennünk semmi jó. Pál apostol azt mondja, nincs egy se, aki keresse, értse, akarja, ismerje az Isten. Mindnyájan elhajlottak egyetemben. Ez eléggé fájdalmas tapasztalat, de az Isten nem is ezt látja bennünk értéknek, a mi emberi természetünket, hanem a mi emberi személyiségünket. És ezért halt meg értünk Krisztus, és ezt nagyon nagyra értékeli viszont. Óriási árat adott értünk Krisztus vérét, és ezzel kifejezte, amit majd el fogom mondani a következő alkalommal, hogy milyen hatalmas, nagy értéknek lát bennünket Isten. Olyan felbecsülhetetlen értéknek, hogy hisz bennünk, elfogad bennünket, az örök életre elvezet bennünket, ha mi akarjuk, ha egyezünk az akaratával. Ezért nekünk magunknak is meg kell bocsátanunk. Továbbá, hogyha én nem fogadom el Isten megbocsátását, akkor ezzel azt fejezem ki, hogy Isten fölött ítélem magamat. Isten helyett ítélem magamat. Krisztus helyébe lépek, mint ítélő, tehát az Antikrisztus szerepét játszom el. Ne tegyük ezt, magunknak is meg kell bocsátanunk. Pál apostol azt mondja, hogy ne magunkról alakítsunk ki magunknak képet, hanem azt a képet fogadjuk el, amit Isten alakít ki rólunk. Én nem ítélem meg magamat, mondta Pál apostol a Galata levélben. A művészettörténetben is néhány feldolgozást bemutatok most. Max Schlefogt, az impressionista művész a századfordulón, 19.-20. századfordulóján készítette ezt a képet. A tékozló fiú hazaérkezése, illetve balra látjuk a piros lámpás házban a dorbézolás, jobbra a magába szállást, középen pedig a hazaérkezést. Nagyon érdekes megfigyelni az ecsetkezelést, hogy ez a zilált, feszült lelkiállapot érezhető a képen, a festményen balra, amikor az ember nem lát tisztán, az érzékei szenvedélyében él, és hát ugye költi el a vagyont, a drága vagyont, amit az apja szerzett. És ott pedig magába száll, nézzük meg, a nagy sötét, kátrány, fekete háttér ránehezedik, ő lemesztelenedve, és belátja a vétkét, nem szépíti. És hazaindul. félve megy haza, nem tudja pontosan, mit várhat az apjától. Azt gondolja, hogy az apja majd béresnek fogadja vissza. Pedig ő fiának fogadja vissza. Nézzük meg azt az örömet, amivel az apa felé fordul. És ellentétben az idősebbik fiúval, aki meg sem moccan. Nincs benne semmi részvét, semmi együttérzés, kegyetlen és irgalmatlan. Az ember nem tud szíve mélyéből örülni egy másik ember megjobbulásának. Ideig, óráig még talán jobb esetben, de féltékenység és irítség szennyezi be a tiszta érzelmeket. Pedig az apa azt mondja neki, fiam, vigadnod és örülnöd kellene tehát, mert ez a fiad elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Max Beckmann, az expresszionista festő, eléggé félelmetes módon mutatja be ezt a tékozló fiút a disznó között. Nézzük meg, ott a arca, kezébe temeti az arcát, és belátja, hogy hova jutott. Hans Thomas 1919-ben, hogy a ránehezedik a tudat, lemesztelnítve a fiúra, hogy hova jutottam a bűnöm következtében. Rodené az egyik legérdekesebb ábrázolás, és egyik legexpresszív. Bronz szoborból készítette el a fiút, és ezért tudta megcsinálni azt, hogy kibillen az egyensúlyából. Rilke írt róla egy tanulmányt, és azt írta ebbe a tanulmányban, hogy ez a fiú, ez a mozdulat Istenért kiált. Amikor az ember nem magától várja a megoldást, mert kibillent a saját egyensúlyából, hanem Istentől. És ez az arc, ahogy látjuk, nagyon kifejező, általános emberi arc, amivel az ember örök sóvárgását fejezi ki, hogy az igazi megoldás jöjjön az életére. Lukas van Leiden metszete, rajza pontosabban. Az apa és a fiú találkozása, nézzük meg a fiú, ahogy letérdel az apa elé, és kifejezi a gondolatait, elmondja a szíve őszinte szándékát, és ott háttérben nézzük meg az embereket, hogy beszélnek róla, hogy nem tudnak igazán örülni. De az apa visszafogadja őt, de még nem elég jól fejezi ki azt, amit a Biblia mond, és Leonardo Spada festményén is, a barokk kor művészének festményén is van egy probléma, sőt kettő is. Egyrészt az, hogy a fiú szinte olyan fiatal, hogy mikor ment el dorbézolni, és hogy élte ezt az életét meg, tehát, de lehet azt is eltékozolni a fiatalságunkat. De egy másik nagy probléma van, hogy a szennyes ruhájára teríti a palástját. Pedig a Biblia azt mondja, hogy ez a bizonyos új ruha és ünneplő ruha, amit kihoztak a fiúnak, az csak azután lehet feladni, miután levették a szennyes ruhát, azaz megbocsátotta a vétkeit, és a szennyes életét lemosta. Ári Scheffer mutatja az apa és a fiú találkozását, nagyon bensőséges jelenet, ahogy átkarolja és magába fogadja a fiát. Sajnos az emberi világban az apákról nagyon torz kép él, és az apák nem tudják ezt a képet a fiaiknak, gyerekeiknek bemutatni, és ezért a fiúknak nincs igazi apaképük. És sokszor pont ezért nem tudjuk elfogadni a megbocsátást, az atyai megbocsátást, mert olyan elképzelhetetlen, hogy valaki így tudjon szeretni. David Williamson mutatja egy bronz szobrán az, hogy az apa szinte azt a csontás soványodott fiát teljesen a testéhez szorítja és megöleli, és hát rendkívüli kifejező erővel mutatja, hogy egyé válik vele szeretetben. Dirk Bautz festménye, Jacopo Bassano festménye, hogy az apa megérinti a fiút, ugyancsak a lábán látszik meg az ujjánál a leszakadt ruha, de oda térdel az apa elé, és ott már hozza is a szolga az ünneplő ruhát. John Everett, a leborult fiúhoz hajol le az apa, és így öleli meg őt. Frank Wesley, indiai művész, nagyon expresszíven fejezi ki, minden hátteret eltompít, hogy a lényegre irányítsa a figyelmet. Nézzük meg, hogy a fiú szinte odaroskat az apához. Az auschwitzi fogolyként lesoványodott fiú, és az apa a tiszta fehér ruhájával magához szorítja. Ezt már láttuk Rembrandt részkarcát, talán néhány mozdulat érdemes figyelmünkre. Az arcát nézzük meg a fiúnak, a bűn eltorzítja az embert. A bűn ziláltá teszi, tönkre teszi az életet, és az apa arcán ott van a fájdalom is, de az öröm is egyszerre. A lábán nincs saru, ezért kell sarut adni az igaz élet útján való járáshoz. A tiszta ruha a hitáltali megigazulás jelképe, hogy Isten az ő jellemébe öltöztet bennünket, amikor megbocsát. Az emberi jellemünket, a kőszívünket 20 szívvel váltja fel. A szolga a háttérben nézi a jelenetet, és íme az idősebbik fiú, itt látjuk a háttérben csak megkérdezi, hogy mi történik itt, de nem megy be. Itt a szolga hozza a sarut és a ruhát ki. Egy másik tusrajz Rembrandttól. Rendkívül szépen mutatja be a művész, ahogy a fiú leroskad. És figyeljük meg, ez a művészetének Rembrandtnak a páratlan zsenialitása. A kéztartás, az arc, az odazuhanás, az átadás, az a melegség. Figyeljük meg, a két folt közé helyezi a jelenetet. Az egész találkozás valami egészen különleges emberi történés. Nem véletlenül Pilinszkitől kezdve nagy művészeket ihletett az apa és a fiú találkozása. Egy korai festménye Rembrandtnak, a Tékozló fiú az Ivóban című festmény, és a korszakalkotó mű, a Tékozló fiú hazaérkezése. Figyeljük meg, hogy hátulról borul le az apához a fiú, a szennyes ruhája látszik, a saru a lábáról lefoszlik, illetve leesik. Az apa kezei micsoda gyengét szeretettel fogadják magához a fiút. Az idősebbik fiú pedig nézzük meg, ott jobbra áll, közönyös és érzéketlen, mintha karót nyelt volna. Középen a mellék alakok, a ház lakói szemlélik csendes részvéttel, együttérzésre a jelenetet. És az apa arcát nézzük meg kinagyítva, hogy milyen bensőséges szeretet, mennyi fájdalom és öröm is látható egyszerre az arcán. A lába a fiúnak a szennyes úton felsebződött, véres. De szent hely, ahol most érdel, és leveszi a saruját. Minden szenvedésünket ő is szenvedte. És nézzük meg a részvétlen fiút, az idősebbiket. Milyen szörnyű, amikor valaki nem tud megbocsátani, amikor nem tud megengedni, amikor részvétlen, irigy és kegyetlen. Tényleg ez az arc jó, hogyha szívünkben marad, mert hogyha magunkon éreznénk ezt a tapasztalatot, akkor gondoljunk arra, hogy ne legyünk mi ilyenek, hanem tudjunk örülni a másik ember megjobbulásának. A kezét tördeli, nincs egy kedves szava és egy testvéri mozdulata. Féltékeny, az örökséget megint félti. Neki a pénz fontosabb, mint az ember. És ezek a kezek azt fejezik ki, hogy nem birtokolni akarja, nem megragadni a fiút, hanem csendes nyugalommal, elfogadó szeretettel magához fogadni. Figyeljük meg a fiú arcát, alig látszik belőle valami, de mégis ott van egy csendes mosoly, hazaérkeztem. Minden ember, ha szeretne hazaérkezni, ez az emberi élet célja, és mi csak ott lehetünk otthon, ahol igazi nyugalmat találunk és békét. Rembrandt ezt megérezte, megfestette. Ez a festmény ezért korszakos jelentőségű, mert az emberi élet nagy tapasztalatát mutatja be. Mindannyian szeretnénk hazaérkezni. Pilinszky János mondja, hogy mindannyian tékozló fiúk vagyunk azzal a különbséggel, hogy míg egyesek az atyai háztól eltávolodó, mások az oda-visszavezető úton járnak. Érdemes ezt a képet megőrizni emlékezetünkben, letölthető különben az internetről. A ruha levétele Francesco Barbieri festményén, és egy érdekes ábrázolás, ezért is vetítettem be a ruha levételt. Ain Vares, skandináv ma élő művész, az internet címe is látható a képen, onnan elő lehet hívni. Úgy mutatja be az atya és a fiú találkozását, hogy mint egy ruha, és egy arc nélküli alak, itt most nem a jellemábrázolás a lényeg, hanem az, hogy a szennyes élet ruhája jön az atyához, és a tiszta ruhát már készítették neki. Ez a hit általi megigazolás a Biblia szerint, hogy amikor Isten megbocsát nekünk, például, hogyha én haragvó voltam, és indulatos, és neheztelő, akkor megbocsát, de nem csak megbocsát és elveszi a bűnömet, hanem helyette ad tiszta ruhát, vagyis nem leszek haragvó, hanem szelíd leszek. És nem leszek elszámoltató, hanem nagyvonalú leszek. Nem magamtól, hanem az ő ruhája miatt, az ő jelleme miatt. Mert belém költözik az ő szeretete. Krisztus szeretete él a szívünkben ekkor már. És figyeljük meg, örvendezés van a mennyben egy megtérő bűnösön. Kedves hallgatók, a megbocsátás gyógyít. És ezért tanácsolja nekünk a Biblia, hogy bocsássunk meg. Mert akkor meggyógyulunk. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet.